Tribün, a Hit Rádió sportmagazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázzsal.
Sziasztok, ez itt a Tribün legújabb adása. Én Takács Áron vagyok, az Inter Szempol Akadémia edzője, és itt van velem Nyírő Erik újságíró, és mellette Nyírő Gergő, aki a Tribün háttérszerkesztője. Sziasztok!
Szia Áron, és köszöntjük a hallgatókat is.
Szia Áron, és köszöntöm a hallgatókat.
Hát vágjunk is bele, az első témánk pedig mi más lenne, mint a Bajnokok Ligája. Az első mérkőzésünk pedig a Borussia Dortmund Tottenham összecsapása lesz. Nagyon sok meglepetésünk volt ezen a héten a Bajnokok Ligájában, de nem ez a találkozó
hát
volt
talán,
az.
Igen, talán ez nem volt meglepetés.
Sokan mondták, hogy azért hazai pályán még megszorongathatja a Tottenhamet a Dortmund. Tényleg nagyot küzdöttek, de végül is a Tottenham nyert Harry Kane góljával 1-0-ra, és hát ez nem végződött csodával ez a történet.
Hát nem, 4-0-ás összesítettel ment tovább a Tottenham. Igazából egy villanás elég volt a Harry Kane-nek, belőtte. Lehetett volna egy izgalmasabb. Tehát én előjáróban azért egy izgalmasabb, akciódúsabb összecsapást vártam volna több góllal. De szerintem a Tottenhamnek ez így bőven megfelel.
Szerintem meg nem ezen a meccsen múlt sajnos a mérkőzés, meg a párharcnak kimétele, mert az előző mérkőzésen a Dortmund tényleg sokkal jobban játszva is kapott egy hármast a Spurs-től. Ott ment el a továbbjutása a Dortmundnak, és ezért ez egy nagyon érdekes dolog, hogy miért volt az a forgatókönyv, hogy ilyen simán kikaphatott a Dortmund a Spurs-től.
Igen, bár mondhatjuk, hogy volt egy másik két párharc is, amiről fogunk beszélni, hogy ott is már úgy tűnt, hogy eldőlt az első mérkőzésen, aztán eléggé felülírták ezt a csapatok, ezeket az elképzeléseket, de ezen a meccsen úgy tűnik, hogy a Dortmundban nem volt annyi tartás, vagy nem úgy alakult úgy a mérkőzés, és most kiestek a Bajnokok Ligájából, és a bajnokságban is most már a Bayern nagyon anyakukon van, vagy talán már lehet, hogy utol is érte őket hétvégén. Úgyhogy ők hirtelen egy ilyen álomcsapatból nagyon elkezdtek zuhanni lefelé.
Hát pont, mint a Real Madrid. Mondhatjuk. De egyébként a Dortmund nagyon látszik, hogy itt a szezon vége felé már kezdenek azért elfáradni.
Hát meg úgy tűnik nem is elég mély a keret. Mert talán a kezdő 11 az tényleg rendben van meg azért a Sancho, meg ilyen fiatalok be tudtak robbanni, de még nem állt össze ez a csapat, hogy tényleg komoly eredményeket elérjem.
Áron tényleg jól mondta, pont beérte a Bayern München a Dortmundot, ugyanannyi ponttal állnak. Dortmund kétszer betlizett az elmúlt 4 meccs alatt, el is fogyott az a 6 pont.
Hát így van,
ez meg nagy kérdés, hogy összeállhat egyáltalán a Dortmund, mert hogyha elviszik a jó játékosaikat...
Hát ez számukra mindig is nagyon nagy probléma volt, igen, hogy a legjobbaikat elvitték, csak volt ott egy Jürgen Klopp, aki két bajnoki címet is sikerül szerezni a Dortmunddal, meg Bajnokok Ligája döntőig is eljutottak, de lehet, hogy kicsit csúnyán fogalmazva a Dortmund megmenti Niko Kovács állását a Bayernnél, mert most így, hogy elkezdtek ők botladozni, a München meg kicsit javuló tendenciát mutat, így lehet, hogy Niko Kovács maradni fog.
Lehet, hogy már előre félsz a Liverpool elleni összecsapás.
Én nem miatt tartok, bár szerintem azért Allianz Arénában Münchenben kiharcolni a továbbítást a Liverpoolnak nehéz lesz. Hogyha szerez gólt a Liverpool, onnantól nekik sokkal könnyebb lesz a párharc. Mindenképpen ez még egy teljesen 50-50 mérkőzés. Azt mondom, hogy ha Bayern jobban játszik, akkor meg fogja érdemelni azt, hogy jusson tovább, mert a Liverpool azért olyan nagyon emlékezetes nem nyújtott az Anfield Roadon. Objektívan nézve pedig tényleg jusson tovább az a csapat, aki többet tesz a győzelemért.
Egyetértek.
Akkor lépjünk is tovább. Csodálkoztam, hogy éppen nem vitatkozom.
Hát én is ezt mondom, hogy jusson tovább a jobb csapat.
Így van. Bármennyire is szimpatizálunk bizonyos csapatokkal, azért mégis a
hát
objektívan
nézzük.
Hát majd
ugye jobbnak, de majd a PSG Manchester United összecsapás.
Hát ez egy nagyon jó téma lesz. Így van. Igen. Na de akkor még maradjunk a keddi napnál. Jöjjön a Real Madrid Ajax mérkőzés, ahol nagyon sok téma van, úgymond. Hát kezdjük azzal is, hogy Sergio Ramos jól döntött azzal, hogy kiállította magát és eltiltotta magát, mert így igazából teljesen mindegy volt, mert nem jutott tovább a Real Madrid. Kicsit visszatérve egy
hát
múltkori beszélgetésünkre.
Hát folytatódott az UEFA-nak a boszorkány üldözése, és utalérték a Ramos, megkapta a 2 meccses eltiltást.
Hát de így se úgyse játszott volna ezen a meccsen.
Hát igen. Nem tudom. Mondd ki, szerinted az erkölcsiség nyert.
Szerintem igen, ez egy erkölcsi bizonyítvány Ramosnak.
Felülemelkedett. Nem, hát ez volt a jó döntés. Most nyilván egy tényleg egy flagma dolog, meg egy nagyképű dolog leírni egy Ajaxot előre, de szerintem is ez volt a logikus.
Meg a másik az, hogy most az a szomorú, edzőjével hogy szemben, hogyha mondjuk ezt megtette Ramos tényleg azért, hogy ne kelljen kihagyni negyeddöntőben meccset, és most ezért ne játszon, így nem játszik az Ajax ellen. Azért az edzőnek, hogyha tudta nélkül csinálta meg ezt a döntést, azért az eléggé kellemetlen szituációba hoz bele egy edzőt, hogy egy játékos kicsit felülírhatja akár az ő taktikáját a visszavágóra.
Hát pont, hogy Ramosnál beszéltük amúgy, hogy ő kinézett a kispadra, hogy így úgy valahogy Bicentet jelzett és kommunikáltak, hogy legyen-e sárga, vagy ne legyen, és ugye ezt az infót kapta, hogy legyen. Ez az egyik. A másik meg, hogy a sajnos látszik, hogy a Solari annyira nem kommunikál jól a csapattal, hiszen balhé a balhé után jön, a Bél az El Clasicót nem bírja végig,
az Iszkót
nem nevezik a Bajnokok Ligája
keretbe. Mászlóval
a padon van, állítólag már meg is állapodott a Juventusszal, Lévi 12
millió eurós. Felesége nagyon támogatja, hogy elmenjen.
Hát meg akkor megint Solari... a Ronaldóval
nem együtt
játszott.
Egy gyenge vezető szerintem, nem tudja összetartani.
Most már jön ki ez, igen, sajnos.
Itt derül ki, hogy menj ki is a jó edző, mert taktikailag lehet ő is vágja a focit, de mint motivátorként, meg mint olyan ember, akire a sztárok felnéznek, ő nem tud sikeres lenni.
Sajnos egy ilyen lecsengése van itt is, hogy amikor váltottak, a Lopetegui után jött, akkor kapott egy lendületet a csapat, de ennyi hónap alatt kijött az, hogy
Zidán ebben volt különleges, hogy ott is gondoltuk azt, hogy egy-két hónap, amíg Zidán, ő egy klasszis, és akkor őt tisztelni fogják, de nem csak erről szólt, hanem 3 évig tényleg mentálisan egy nagyon erős Madridot rakott össze, ami tényleg még játékban is ott volt, de most felröpentek azok a hírek, hogy Zidane visszatérhet, vagy esetleg Mourinho a Real Madridhoz.
Lehet, hogy ma mindenben egyet fogok veled érteni, Áron.
Fú, hát akkor az lehet az utolsó idők jelei lesz, nem?
Nem, gondolnám. Nemrég ugye olvasni is lehetett, hogy válságtanácskozást tartotta a Real Madrid vezetősége és Florentino Perez, és azt rebesgetik, hogy még a Valladolid elleni meccs előtt lecserélik a Solarit, behozzák a Mourinho-t, amit aztán igazából nem akar senki szerintem a hát játékosok közül.
Hát meg senki, még a szurkolók közül
sem. A szurkolók sem, bár a szurkolók skandálták a Mourinho-nak a nevét.
Hát most ilyen helyzetben mit mindenki skandálnak?
Hát de
még a te neveded is skandálnák ilyen helyzetben.
Aj, de komoly lenne.
Hát azért az egy nagyon szép álom lenne, aztán felébresz reggel, hogy menni kell munkába.
Hát igen.
De szerintem visszatérve erre a Ramos esetre, szerintem nem ezen a meccsen múlt a párharc, mert...
Igen, csak...
Na. Hát dehogy nem ezen a meccsen múlt.
Nem a Ramoson múlt.
Ugye ez már most a Takinak a pártján vagyok végig.
Nem a Ramoson múlt. Szerintem, ha Ramos nem játszik, akkor se biztos, akkor se jutna tovább a Madrid.
Hát nem tudom, mert konkrétan nem volt védekezés. Tehát nagyon kiváló gólokat lőtt az Ajax, azt hát meg kell hagyni.
Pocsákat, Courtois, lepkézett párat.
Igen.
Jó, igen.
De hogyha ott van egy Ramos, akkor lehet, hogy nem jutnak így oda a 16-os előre. Lehet, hogy...
Ezért feleslegesen mi lett volna.
Hát igen, mi lett volna, ha bár mondjuk tényleg úgy játszott mind a két csapat, nekem a Real nagyon lélektelennek tűnt, vezér nélkülinek tűnt, igazából nem hittek a továbbjutásban, meg nem láttam hát volna azt, hogy megijedtek hittek, volna, és hogy... akkor tényleg mindent oda tettek volna, hanem egy kicsit, mint olyan 70. perc körül elengedték volna, és nekem ez furcsa volt, mert megszoktam a Reáltól, hogy hiába vezet az ellenfél, mondjuk 2 gólt kell rúgni a Reálnak a 85. percbe, és megrúgja azt a 2-t. Mert mondjuk volt egy Ronaldója, vagy más rúgta meg, de egyszerűen erről a Reálról nem tudtam elképzelni ezen a meccsen ezt.
Hát ez az a vezér nélküliség, amit nem csak te említesz, hanem az elmúlt napokban, hetekben a Modric beszélt róla, még a Portóban az Iker Casillas is megemlítette. Sőt, hát most néztem pont, hogy igazából amíg nem volt a Ronaldo a Reálban, addig az előtte lévő 3 évben a legjobb 16 között kiestek, utána BL döntő, elődöntő 4 bajnokok ligája cím. Most elment a Ronaldo, megint a 16 között kiestek, úgyhogy hogy ez nagyon látszik a csapaton, hogy Ronaldo hiányában nincs vezérük. A Benzema ugye lenyilatkozta magáról, hogy ő az új vezér, de hát látjuk, hogy nem.
Hát nehéz komolyan venni.
Vezér, de milyen vezér?
Ez egy nagyon rossz. Olyan, mint a Solari, egy rossz vezér.
Hát igen.
De nem akarom a Solari-t se
látatlanba. De ha már legrosszabb vezér, az talán Florentino Perez. Real Madridnál.
Mert ugye ez meg a másik öltözői pletyka, amit lehoztak,
hogy Ramos és Perez összevesztek.
Úgy összevesztek. A Ramos és a Perez, mert hogy a Perez úgy gondolta, hogy a Zakó után nem elég az a játékosoknak, neki még fejmosást kell tartania. És lement az öltözőbe, és kiosztotta a játékosokat, hogy nem lehet ilyen lélektelenül játszani. Hát ez ugye várható, hogy egy ilyen az nagyon jól sül el bármelyik csapaton belül. Itt is így történt.
Most egy tulajdonosnak nem ez a feladata.
Hát ez az. Persze, hogy nem. De úgy érezte, hogy neki mindenképpen mondani kell egy-két kedves szót a csapathoz, a Ramos meg bevitte a csapatot, meg nyilván saját magát. És a Perez
intelligenciáját mutatja.
Nem sokszor állok Ramos mellett, de itt most egyetértek vele.
Hát ugye is mondta is, hogy fizes ki, és elmegyek állítólag.
Fú, vannak itt bajok szegény Madridnál, de akkor kicsit dicsérjük az Ajaxot is, mert most tényleg úgy tűnik az egész sajtóban, hogy jaj, szeretjük ezt az Ajaxot, de azért mindenki a Real Madridról beszél, hogy itt most egy dinasztia vége, de ez az Ajax, ezzel a fiatal kerettel.
Hát mondanám én is, hogy ez egyik szemem sír a másik nevet, mert nagyon jó egy ilyen ifjú, fiatal Ajaxot látni, új játékosokkal, mondhatnám a Tadicsot.
És meddig lesznek együtt, ez a kérdés.
Hát nem tudod, hogy meddig, de hogy most
idén most meg kifutnak nekik egy jó szezon.
Igen.
És
meg az, hogy van jövője a holland focinak talán ismét.
Áron. Igen, és két kérdés, vagyis inkább az egyik egy vélemény, hogyha mondjuk el is ad egyébként az Ajax egy öt játékos, megint lesznek tehetséges fiatalok, akik beugranak utánuk, és nem biztos, hogy mindig kijön egy eredmény, hanem lehet, hogy néha kicsit gyengében szerepelnek, ha meg nagyon beérik, akkor jobban, és 20 éve erről beszélünk, hogy az Ajax mindig gondja a tehetségeket. Egészen elképesztő munka folyik, és nem csak az van, hogy utánpótlásba hozzák az eredményeket, hanem a profi futballban az utánpótlás játékosaik.
Most megint erről beszélünk, de azért az előző 2-3 évben azért nem sokat beszéltünk arról, hogy mennyire mondja magából a holland utánpótlás a játékosokat, mert a válogatott is nagyokat bukott, és a holland csapatok sem voltak ott, úgyhogy ez a nemzetközi siker most az Ajaxnak megint visszarakhatja, visszahelyezheti őt a térképre is, és megint mondhatják azt a nagyobb klubok, hogy remek holland játékosok jönnek ki.
Abszolút szüksége volt az Ajaxnak már egy ilyen sikerre, ezzel egyetértek, mert tényleg most a holland csapatok annyira nem tündököltek az elmúlt 2-3 évben, és szerintetek az Ajax meddig juthat? Tényleg kell egy jó sorsolás nekik, mondjuk most a Real Madridot, a címvédőt, a háromszoros címvédőt ejtették ki, ami tényleg hatalmas dolog.
Hát az nagyon komoly.
És azért ez fájó
megismételhetetlen.
Hát, meg is talán soha többet nem látunk ki.
És tényleg mondjuk fájó lehet a madridistáknak, mert most
nem
megnyertek
tudom,
mindenki sajnálja
a madridistákat, de 5 év alatt 4-et.
Jó, de mindenki szidja a Madridot, és nem megnyertek 4 év, jó, hát a madridisták nem. Csak azt mondom, hogy lehet, hogy...
Kéreznek. Történelmi éveket élnek.
Így van.
Ki hitte volna ezt Vicente Calderón idején.
Senki.
Alig több, mint kicsivel több, mint 10 éve.
Nyolcat döntő. Milyen szép is az.
Igen, ki hitte volna, hogy Giulio Battistával.
Lionok kivertek minket a nyolcat döntőbe, de zsinórba háromszor.
Hát, de szomorú volt.
Na, csak én azt akarom mondani, hogy nyerte a Real 3 bajnoki címet, és talán nem kapta meg azt a hatalmas nagy dicsőséget, mint ami járna egy ilyen klubnak, mert a Real Madrid az egy nagyon megosztó klub, és ezért talán nem is tudja megkapni a Real Madrid akkor mindenkinek az elismerését.
Nem is, szerintem ez valamilyen szinten természetes. Most, hogyha fogunk azért ma még beszélni, reményeink szerint az NBA-ről, onnan is hozhatnék példát, hogy a Golden State Warriors az 4-5 éve letaszíthatatlan a trónról. Egyszer sikerült ugye a Clevelandnek nyernie döntőt a Golden State ellen, és ott sincs ez a hurrá, meg mit, jaj, de jó a Golden State, mindenki szeresse a Golden State. Nincs ez, mert a szurkolók már kicsit unják.
Megunta mindenki.
Megunták, akár ezt mondhatjuk az NFL-ből a Patriotot, vagy Marcus Schumachert a Forma 1-ből.
Ez szerintem majd egy ilyen 5-10 év múlva lesz majd nagyon durva, hogy valaki az Zidannal megcsinálta, majd nem tudom, valaki nevével azonosítják majd, hogy tényleg valaki ezt meg tudta csinálni, hogy ennyi bajnokok ligája címet nyer. Tehát, hogyha visszaemlékszik, most a 2000-es években vissza, most a Real Madridnál maradva, visszaemlékszik mindenki még a 40-es, 50-es évekbek győzelmeire. Ott volt ilyen sorozat, hogy 5-öt nyert a Real Madrid zsinórban, és az még 10 éve visszatekintve mindenki úgy volt, hogy hát azért az nagyon más kor volt. Ott azért ezt még meg lehetett csinálni, hogy zsinórban 5-öt nyerni, de most 2010 2005 és 2019 között, vagy lehet, hogy 14 és 18 között, mindegy, de hogy ezt szinte reprodukálták. Tehát ez majd az idővel fog ez felértékelődni. Mert most mindenki bezomel, hogy hát igen, de a Kárius bénázott. Hát igen, de a Kassai kellett hozzá. De azért ez 5 év múlva nem...
Ezek már nem fognak fejlődni ezek a momentumok. Igen, ebben igazad van, hogy 10 év múlva ez már sokkal értékesebb lesz ez a három bajnoki, mármint bajnokok ligája.
Már most is az, csak a barszások szeretnék ezt így beárnyékolni.
De hát nem lennének barszások, ezt nem tenni.
Az a 6-10 szedik a barszásoknak.
Nem üzenek. Jó csapat a Barcelona.
Hát meg Guardiolával ők is bőven arattak az ő idejükben, most meg a Reálnak jött el az ideje. De most úgy tűnik,
meg hogy... két spanyol csapat örülnek egymás sikereinek.
Vagy nem.
Örülnek, hogy az egyik az katalán.
Vagy nem.
Hogy nagyon katalán a volt.
Igen.
Na de most menjünk át a szerdai mérkőzésekre, mert ott is volt két meccsünk. Hát kezdjük a Porto-Róma mérkőzésével, ami nagyon kiegyenlített párharc volt, ha mind a két mérkőzést nézzük, és végül nagyon vitatos szituáció volt. Kapott a Porto egy 11-est, ami megadható volt, de nem volt egyértelmű szituáció, és a Rómának is volt egy büntető gyanú szituáció, ami inkább nem volt büntető, csak így egymás után ez a két eset sokakban felvettette azt a kérdést, hogy jó ez a VAR nekünk, mert elég sok kétséges szituáció volt itt a Bajnokok Ligája rájátszása során.
Én személy szerint nagyon örülök a VAR-nak. Olyan, szóval, hogy ezeket most, vagy ha nem akarok nagyon előre rohanni, de mondjuk a United PSG meccsen azt a kezezést, az olyan, hogy ez valószínű, a meccs hevében én nem is láttam, hogy ez kéz, a VAR-ban leintették, és tényleg kéz volt, kitette, nyilván a labdá elé akarta berakni az alkarját, mert amúgy visszahúzza. Most megint ebbe is bele lehet kötni.
Bele lehet kötni, igen, ha már készültem
rá. Aki nagyon akar, az mindenbe bele tud kötni, de hogy ezek fölött elsiklanánk, és akkor utána az lenne, hogy egy hétig, vagy két hétig arról beszél az összes United szurkoló, hogy de hát, hogy ezt meg lehetett volna adni. Most ez nincs, mert megadták.
Igen.
És maximum arról beszélnek, hogy a Neymar elküldte melegebb éghajlatra a bírói testület, ez a Neymar, de és most erre ezt viszont nyugodtan tudod mondani, hogy hát a Neymart azt hagyjuk, mert senkit nem érdekel, mert mindenki látta, hogy kezezés volt, és be is.
Inkább már ilyenkor megint feljön a szabály kérdése, hogy ez most ezért kell-e büntetőt adni, természetes helyen volt-e a keze, de ha csak azt nézzük, hogy kéz az büntető, akkor az büntető, de azt mondjuk most
felugrott. Már mennyivel jobb egy ilyen beszélgetés, hogy utána bírókat kérdeznek meg a stúdióba, és akkor a bírók mondják, hogy amúgy a szabálykönyv szerint, vagy így, vagy úgy.
Csak ez egy új helyzet, és ezt szoknia kell a nézőknek, szoknia kell a szakembereknek, mert most sokkal megkapja az ember az igazságérzetét, csak most már az igazságon vitatkozunk, hogy na ez jó, ez az igazság, jó-e hát így a szabály, és sokkal jobb.
Szerintem
csak
jobb.
Maradt a vita, amivel szerintem nincs is gond, mert akkor van miről beszélni, de akkor a...
Visszatérve, igen. Ugye ez volt a Porto Rómánál is, hogy a Porto megkapott egy 11-est, ami amúgy szerintem könnyebb, inkább megadható 11-es volt, a Róma meg egy hasonlót nem kapott meg, és itt ez most megint olyan, hogy erről megint lehetne vitatkozni, csak annyira nem érdekli az embereket, most a Porto vagy a Róma jutott tovább, hogy nem tudom, ez lett volna a PSG United meccsen, akkor most nagyon heves viták mennének. Biztos hát
így van.
Közép-Olaszországban biztos így is heves viták vannak.
Hát a Róma szurkolók biztos azért fortyognak még egy-két hétig. Na, de akkor térjünk át a Paris Saint-Germain Manchester United mérkőzésre, ahol szintén azt hittük, hogy már Manchesterben véget ért a párharc, mert a PSG lefutballozta a United-et, és itt a hazai pályán is a francia csapat, mondhatjuk, hogy sokkal jobb volt a United-nál, és így is a United 3-1-re nyert. Na most én akkor mit mondunk, hogy bravo United, ti is sérült el, idegenbe kiharcoltad a továbbjutást, vagy hogy PSG teljes mértékben megverte önmagát?
Solskjaer csoda.
Solskjaer, meg a PSG bénázása.
Igen.
Nagyjából
a United helyzet nélkül rúgott 3 gólt.
Igen.
Hát Buffon bagizott, akkor az első gól is.
Hatapasszolta.
És utána meg volt egy büntető. Még a VAR-hoz visszatérve egy kicsit, az, ami kicsit engem zavar, hogy a bíró nem megy oda, mint a VB-n oldalt, és nem nézni meg képernyőn a szituációt, hanem csak a fülére mondják, kommunikál a a döntéshozó bizottsággal, és nem ő hozza meg a döntést, hanem a bizonyos bizottság. Uh-huh. És ez kicsit zavaró, hogy a bíró nem is nézi meg a szituációt, hanem csak hallgatja, hogy hogyan döntenek, meg néha hozzászól,
szerintem
és
meghozzák
a döntést. Nem, egyik meccsen se ment le oldalra, és nézte meg a szituációt tévén.
A United meccsen lement.
Lement, én is úgy emlékszem.
Ott lement, megnéztem.
Ott lement, de a
5 percig ott nézte a felvételt.
Mert sok idő volt, akkor... hát ott nézt, és onnan mutatott.
Igen, akkor... mert 90-ben volt, és a 93-ban volt a
akkor
bünti.
Akkor igen, lehet.
És még onnan a 98. percben is játszott.
Igen.
Igen, mert sokat állt a játék, de az Ajax Real Madrid meccsen is volt az egyik gól, hogy kint volt a labda, vagy nem volt kint, és ott nem ment le a bíró, és nem nézte meg
a képernyőt. Ja, mert az lehet, hogy egy egyszerűbb döntés, hogy most kint igen, van, hogy... nincs kint, ott azt meg lehet mondani. De elvileg ott kint volt a labda.
Hát, az is, de utána meg lehet mondani azt, hogy volt még 15 lehetőség a Reálnak megállítani, de nem is volt mondjuk döntő bizonyíték arra, és az NFL-ben van az a szabály, hogyha nincsen döntőképű bizonyíték, akkor marad a pályán hozott ítélet, ez meg egy egész jó gondolat. Talán ezt alkalmazták a Reál meccsen.
Én amúgy ezt támogatom, szóval szerintem úgy pszichésen a játékosok szempontjából, meg a szurkolók szempontjából is jobban veszik ki magát, hogyha lemegy, lesétál az oldalvonalra a bíró és megnézi, mert láttunk már ilyen helyzeteket, hogy neki a fülé, a bírónak a fülére mondták, hogy az nem volt 11-es, és ott törröngtek a védők, hogy de nézze már meg, hogy legalább nézze meg.
Így van, és szerintem ez egy játékosnak jogos is.
Igen.
Vagy szerintem... amikor játszanék, sportolói fejjel gondolkodok, biztos, hogy kiakadnék azt, hogy a bíró helye döntenek, úgyhogy meg se nézi. Jó, döntsön úgy, még ugyanaz a döntés is, csak legalább lássa a szemébe.
Hát meg nem tudják a játékos, hogy ki hozta meg azt a döntést. Most csak látják, hogy fent ül egy ember, monitor előtt, nem is ismerik, nincs is köze a játékhoz, igen, nincs is benne a játék menetében.
Nem is tudja elmagyarázni nekik. Igen.
És utána nem ő fogja a játékosokkal tartani a kapcsolatot meccs közben, nem ő fog utána hordozni a terhet, meg a mentális támadásokat egész meccs alatt.
Ez nagyon igaz, így van. Szerintetek még egy utolsó kérdésként itt a blogban, meddig jutott a United? Mert azért játékuk alapján már emlékezeteseket nem nyújtottak. Mindenképp biztos? Vagy pedig kiküzdhetik egy csapatként? Vagy számít a sorsolás?
Te én egy ilyen meccs után már nem merek
mondani. Nem lehéz mondani. Hát az idei BL, meg egy Real Ajax, meg egy PSG volt, United igen, után.
Bármi. Ez most a
még United. A Porto is megnyerheti.
Hát csak azt kellene, hogy kiessen. Durva lenne. Vagy bár már láttunk rá példát.
Vagy a Spurs. Harry Kane-el.
Vagy esetleg az Ajax 18 éves srácokkal.
Ajax Porto döntő.
Új, de nagy lenne. De ami amúgy még egy gondolat, hogy annyira jó a Bajnokok Ligája, tehát itt tényleg súlya van a meccseknek. Ez ami hiányzik egy bajnokságból.
Ezt mutatta meg a Reál, hogy háromszor megnyerni ezt a tornát.
Nos, nem is erre akarom
ki. Geri megragadta a lényeget.
Nem is erre akarom kihozni, de hogy annyival más így nézni egy nyolcad döntőket is, hogy brutális nagy tétje van már itt is a meccseknek.
Igen,
tehát nem csak 3 pont hátrány, vagy előny, vagy nem tudom, hanem...
Ház vagy buksz.
Igen, nagyon jó.
És nagyon jó kiegészíti ezt a bajnoki rendszert ott, ahol mondjuk egy egész szezonon kell nagyon sok meccsen jól teljesíteni, itt meg egy kicsit ilyen, aki gyorsabban tüzel, az nyer.
Igen, úgyhogy én ebbe a kérdésbe is Florentino Perez mellé állnék, és azt mondanám, hogy kell a Szuperliga, az európai szuper, nem tudom, elitliga, mi a neve?
Valami ilyesmi, de szerintem ez egy külön adástéma lesz, hogyha tényleg...
Ha végre összejön,
hogyha meg hogy egyáltalán ez jó lenne, vagy nem lenne jó, de most tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk aktuális témákkal és hírekkel a Tribuna adását.
Egy zicsert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribün, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
Sziasztok! Folytatjuk a Tribün adását. Eddig a Bajnokok Ligája volt a téma, most pedig újra visszatérünk az amerikai futballhoz. Elég rég beszéltünk már róla.
Hát és már majdnem egy hónapja.
Már is felejtettem olyan régen.
De a Super Bowl után nem áll meg az élet az amerikai futballban, mert nagyon izgalmas időszak jön. A tavasz végéig
hát
utána
nem
jön egy...
Super Bowl szint izgalmas, de...
De majdnem,
hogy...
Hát vannak, akik nagyon szeretik ezt a részét
hát
is az amerikai futballnak.
Hát off-seasonben is azért történnek dolgok.
Amerika mindig profi volt, el kell adni.
Igen, és nagyon eladják ezeket.
Nagyon hihetetlenül. Na, akkor beszéljünk is arról, mi is az off-season az amerikai futballban. Hát először is van a szabadügynök piac, ahol a lejárt szerződésű játékosokat szerződhetetik a csapatok, vagy akár a csapata visszaszerződheteti a játékost, vagy más klubok, és ez azért izgalmas, mert van fizetési sapka az amerikai futballban, mindenki ugyanannyi pénzből gazdálkodhat, és azért lehet izgulni, hogy a sztár játékosok, akik esetleg kikerülnek a piacra, hova igazolnak, a te kedvenc csapatod kiket igazol le, és vannak ilyen ügyek, hogy összeveszik a játékos a vezetősége, mint például Le'Veon Bell, Antonio Brown, és ez a két világ sztár, vagy Amerika sztárja hova fog kerülni.
Hát meg a franchise tag-eket is most osztják ki.
Így van, a franchise tag.
Esetleg azt is elmondhatjuk, hogy ez mi.
Az egyik, egyébként, amikor nem voltál az egyik adásban, elmondtam, hogy mi az a franchise tag.
Beszélgettünk, de pont én voltam.
Így van, pont Geri volt, de elmondom akkor megint röviden. Franchise tag az egy egyéves szerződés, amivel a csapata megtartatja a bizonyos játékos, és az adott poszt 5 legmagasabb fizetésének az átlagát kell kifizetni egy játékosnak. Vagyis, hogyha az irány, mondjuk Tom Brady-re kéne franchise-eget rakni, akkor az 5 legjobban kereső
de mondjuk,
irányítónak...
De mondjuk azért, mert lejár a szerződése.
Igen, lejár a szerződése.
Azt nem
és az a célja a csapatnak, hogy egy hosszú távú szerződést akar adni a játékosnak, de még nem tudtak megegyezni, így egy ilyen egyéves franchise taggel, egy egyéves magas fizetéssel megegyeznek, és akkor így tud maradni a játékos, és akkor van idő kidolgozni a hosszú távú szerződést.
Azt nem csak újoncoknak az 5. éves szerződése után lehet kiosztani a franchise-t?
Nem, ez bárkinek. Az újoncoknak, úgy van, hogy az elsőkörös újoncoknak 5 éves szerződése van, minden játékos 4 éves szerződést kap, de az elsőkörösöknek van egy 5. éves opció, aminél már kicsit magasabb a fizetés, de azt lehívhatja a csapat, és még egy évig játszik kicsivel olcsóbban. A franchise tagről tovább lépve nem csak a szabadügynök piac van az off-season során, hanem van a draft is, ahol az egyetemről végzett játékosok jönnek ki, és őket draftolják hét körben, így van, akik jelentkeznek, és őket draftolják a csapatok, 7 kör van, és a legjobb játékosok jönnek így be a csapatokhoz, és vannak olyanok is, akiket nem draftolnak, de elmennek a gyakorló csapatba, és onnan berobbannak, és van a combine, ami most volt, az pedig egy ilyen fizikai felmérő elsősorban, de van beszélgetés is közben, van ilyen intelligencia felmérő is, és általában a combine-nak a fő részei a 40 yardos futás, a súlypont emelkedés, és az, hogy 102 kilót hányszor nyomnak ki a játékosok.
Hát a hallgatóknak talán úgy lehet legjobban elmagyarázni, hogy ebbe tényleg ilyen élharcos az NFL, hogy már annyi tesztet kifejlesztettek, hogy amennyire csak lehet, megpróbálják lemérni a játékosokat. Tehát van 40 yardos futás, van ez a 102 kilóval fekvenyomás, hogy mennyit tud, súlypont emelkedés,
távolugrás,
ezek a bójás feladatok, vannak ügyességi feladatok is pozíciónaktól függen, akkor fizikailag felmérik ilyen elektródákkal, megnézik, hogy mennyire sérülékeny.
Karfesztávolságtól kezdve súlyokanál, testzsírszázalék, minden.
Igen. Akkor ilyen 15 perces interjúkat csinálnak, kitöltetik velük ezt a híres Wanderlick-tesztet, ami 50 kérdésből áll, és 12 percük van kitölteni, ami még a 80-as években gyakorlatilag a gyerekeknek a pályáját döntötték el ezekkel a tesztekkel.
Igen.
Az egész karrierjüket. Ez, hogy drogtesztet, mindent megcsinálnak, hogy amennyire lehet, játékosként, atlétaként felmérik a képességeiket, de ugye nyilván még egy csomó olyan dolog van, ami nem derül ki.
Hát
csak amit lehet számszerűsíteni, azt megpróbálnak számszerűsíteni.
Igen, és ez is eladják, hogy tudjam én, az elmúlt 30 évben ő az 5. legnagyobbat ugró falember, és akkor ez egy napig hírérték, meg tényleg így azért bizonyos játékosok a combine alatt mondjuk 2. és 3. körösök, de egy nagyon jó combine-nal felkúszhatnak egészen az első körig. Most ez jó kérdés, hogy önmagában az atlétikusság mennyi számít az amerikai futballban, mert a futball IQ azt szerintem még fontosabb, főleg egy irányítónál, jó, meg ugyanúgy egy elkapónál, hogyan futja a rútokat, tetszelek, mennyire érti a play-t, tudja, hova kell bemozogni, a zónák között hogyan mozog be egy elkapó, ugyanúgy egy kicsit a futónak is azért SS-nek kell lennie. Úgyhogy nagyon jó az atlétikai felmérő, de szerintem egy nagyon jó példa a Ravens falembere, akit tavaly draftoltak, hogy a totálisan megbukó combine-on mindenből a leggyengébb volt, és egy nagyon-nagyon jó szezon produkált, mert a futball IQ-ja magas.
hát vagy a Tom Brady, aki talán még ennek a legjobb ellenpéldája, hogy borzasztó számokat produkált. Tehát lassú volt, nem volt egy atléta, nem is draftolták az első körökben, hát, és kiderült, hogy amúgy még mentálisan, brutálisan erős, meg
egy nagyon pontos.
Meg nagyon pontos, meg fejlődni akar, meg egyre jobb akar lenni. Tehát ennek megvannak a hátulütői is, csak ugye nagyon jó sót kerítenek, és majdnem minden évben vannak sztárok, vannak olyanok, akik leszerepelnek. És ugye talán itt a legnagyobb idei év legnagyobb, hát nem az, hogy meglepetése, de csinált sztárja az a DK Metcalf.
Metcalf nagyon impresszív számokat hozott. Meg,
hát brutálisan.
Brutális,
hogy erre jó, hogy ilyen kivételes adottságú játékosokat meg lehet. Annyit kell tudni róla, hogy egy elkapó az Ole Mississippi-ben, és 103 kiló, 190 centi, és tényleg rekordokat döntött fekvenyomásban.
Futásban, fekvenyomás, magas ugrás, távol ugrás.
103 centi a súlypont emelkedése.
Egészen brutális. Az NBA-ben is nagyon komoly lenne.
3,5 méter volt a helyből távol?
3 méter 40. Aha, nagyon
helyből távol ugrás.
És a 40 yardja is az egyik leggyorsabb volt, akárha az NFL elkapókat nézzük történelmében.
4,22 a rekord, ő meg 4,33-at futott.
Nagyon durva. És ráadásul a súlypont emelkedés is egészen elképesztő, emellett majdnem 2 méter az emberünk, 100-valahány kilósan, és olyan atletikus, és ráadásul maga a futball képessége se semmi, mert ha néztetek róla a highlights-ot, olyan egykezes elkapásai vannak, a rútokat is nagyon jól futja, lent van a csípője, jó a súlypontja, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy hát, mennyire robban be egy de új már... Julio Jones lesz, de egyébként nagyon sok izgalmas prospekt is van elkapóból is, vagyis nekem nagyon tetszenek az idei elkapók, akik első körben látnak, meg a passi ettetők, akik különlegesek.
De ha már Áron így kihangsúlyozta, hogy mekkora sztárok vannak, meg mennyire is sok tehetség,
és ja, meg kezdte, a testsúly százaléka az mennyi?
1,6%
a testzsír.
De ha már Áron így kihangsúlyozta, hogy amivel kezdte, hogy mennyire fontos a mentális, meg az intelligencia képessége, meg a játékhoz való látása, mennyire érzi, meg érti a játékot, és ez majd való jövőre, meg az elkövetkező években fog kiderülni, hogy ezek a fiatalok mennyire is fognak beválni, mert lehet, hogy még most óriási sztárnak van kikeltve, akár a Metcalf, de lehet, hogy nem fogja megérteni, hogy egy-két játékot vagy, és lehet, hogy emiatt fog szétmenni a karrierje, mert láttunk már sok nagy sztárt elcsúszni, mert nem volt meg a játékhoz való tudása, vagy szorgalma, vagy odaszántsága, és ez majd csak a profi szinten, meg a sok pénz között fog kiderülni, hogy ő valójában milyen is, mennyire csapatjátékos.
Hát igen, ezt hívja úgy az amerikai média, hogy bust, vagyis megbukott játékosok, és hát jó kérdés, hogy kik lesznek ezek az idei piacon, és kik lesznek a váratlan nagy teljesítménynyújtó játékosok.
Akár undrafted játékosok.
Akár undrafted, például mondjuk ott a Thielen, a Vikings elkapója, aki talán idén az egyik legjobb elkapó volt, és ő tényleg nem is draftolta senki, és úgy került a Vikinghoz. Meg van még egy nagyon érdekes játékos, a Kyler Murray, aki draftolta tavaly az Athletics a baseballban, és most jelentkezett, utána visszamehetett egy évet amerikai futballozni, és olyan irányítói számokat hozott, úgy játszott, hogy azt mondják, hogy tud úgy futni, mint Lamar Jackson, és úgy passzolni, mint Patrick Mahomes, azért egyikhez sincs, hát azért csak az hasonló. Ez így nagyon durva lenne, de mind a kettő oda hasonlítják.
Durva lenne. Főleg, hogy már önmagában, ugye a Mahomes-ot csoda gyerekként.
Igen. Abszolút.
Egy olyan lába, mint a Jacksonnak.
De igen, csak azt mondják, hogy egyébként tényleg Murraynek futásban is nagyon jó, de ő kiválóan passzol, és tényleg a videói elképesztők, de itt volt egy nagyon érdekes szituáció, hogy a baseball és a foci között volt egy elég nagy húzavona, és most akár lehet, hogy ő lesz az 1-1 a Cardinalsnál, úgyhogy a Cardinals tavaly draftolt irányítót.
És ha már igen off-season, akkor ez is egy nagy kérdés, hogy mi lesz Josh Rosennel a tavalyi 1-12-n kiválasztott?
1-10, vagy
1-10, nem? Valahogy
1-10 kiválasztott irányítóval, akinek lehet, hogy tönkretették egy év alatt a karrierjét.
Hát, de vagy még hogyha eltrédelik egy helyre, akkor lehet,
hát,
hogy így megmentik.
Hát jókor kell lenni jó helyen.
Igen.
Hát, hogy itt törtek már, de régba karrierek. De volt, aki jól jött ki belőle most, hogyha Packers egy kicsit így elkalandozunk, a Rodgers se ideális körülmények közé érkezett. mert a Packersnél nem
kapott
nem
annyira
játszott.
Nagy támogatást.
3 évig nem volt, nem lépett pályára.
Sem. Igen. Tehát, és utána meg kiderült, hogy nagyon ügyes, és akkor ugye akkor volt az Alex Smith, akit viszont elvittek 1-1. Hát most épüljön fel minél hamarabb a sérüléséből.
Nem,
de hogy
egy jó irányító azért, egy csak nem egy olyan, aki önmagában megnyerje a meccseket. Hát igen, ez a nagyon izgalmas kérdés lesz, hogy hova kerül Murray, mi lesz Rosennel, és nagyon azért sokan
még,
múlik.
Még nem. Szóval nagyon nagy plusz valakit az első körbe elvinni, de az még nem jelent semmit.
Abszolút, és szerintem a Cleveland Browns szurkolók, ha van olyan, tudnak ez erről mesélni, mondjuk azon Johnny Manziel, aki hát, egy-két év alatt kikapott.
Vagy hát a Mahomes is még ugye úgy indult a draftnak neki, hogy ő nem lesz első körös.
És nem is
ő a kombájnok meg az interjúk alatt mutatott olyan teljesítményt, hogy azt mondta a Chiefs, hogy akkor
feljönnek érte.
És hát milyen jól döntöttek.
Nagyon.
De most tartunk egy újabb rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk az adásunkat.
Egy zicsert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribün, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
Sziasztok! Folytatjuk a Tribün adását. Én Takács Áron vagyok, az Inter Szempál Akadémia edzője, és itt van velem Nyírő Erik, újságíró, és Nyírő Gergő, a Tribün háttérszerkesztője. Most pedig következik a hét momentumunk, amit Nyírő Erik fog ismertetni.
Ez a hét momentumát az NBA-ből hoztuk. LeBron James ugyanis megelőzte Michael Jordant az NBA örök ranglistáján szerzett dobott pontok kategóriájában. Jordan 32.292 ponttal állt.
Kimondani is sok.
Brutálisan sok. A negyedik helyen, és őt előzte be most LeBron James, hát mondhatjuk azt, hogy egy gyerekkori hősét, csillagát előzte meg.
A királya, hogy Amerikába hívják.
Igen, ha a gyűrűvel, amit még nem nagyon sikerült hát utalérni.
Nagyon nem.
És valószínű LeBronnak se fog sikerülni, bár hát, ha igen, akkor nagyon neccesen. 3 már ugye van neki.
Hát ahhoz most 3, ahhoz össze kéne tenni ezt a Lakert nagyon.
Nagyon össze kéne. És érdekes, hogy Kobe Bryant még előtte van, Carmelo is, és a listát vezeti Karim Abdul-Jabbar 38.387 ponttal.
Hát elérhetetlennek tűnik.
Elérhetetlen. Ahhoz
meg egy 10 évet kéne magas szinte játszani a LeBronnak.
És érdekes amúgy, hogy a LeBron az kevesebb próbálkozásból fogta be a Jordant.
Tehát jobb játékos, ja nem.
Nem, de mindenképpen
egy
érdekes.
Hát ez egy jó vita téma lenne, bár mondjuk ki melyik sztár szereti jobban.
Más játékosok.
Más típusú, más de kor volt. Korai. De a LeBron James
hát
az egy
más kor is volt.
Játékos azért az NBA-nek. Hát. Azért is, ezért is csalódás egyébként, hogy nagyon úgy néz ki, hogy legújabb csapatával a Los Angeles Lakers-szel nem fog bejutni idén a rájegyszerbe.
7,5 meccsre vannak a playoff helytől, annyi hátrányban vannak, ami szinte behozhatatlan itt 20 meccsel a
végére. Igen, hogy nagyon matematikailag még lenne esély, de gyakorlatilag ezt el kellett.
Ki gondolta volna a szezon előtt? Szerintem nagyjából senki.
De pont, hogy erre kész. Hogy az az érdekes, hogy a szezon előtt mindenki így gondolta.
Csak annyira
hogy
jól
ez egy elégetett szezon lesz, mert egy ilyen toldozott-foldozott csapat most a Lakers.
Volt egy LeBron és ennyi.
Igen, mindenki ilyen nagyon rövid lejáratú szerződés, opciós szerződéseket, egyéves szerződéseket adtak, csak rukik vannak még ott igazából.
De most tankolhatnak nyáron.
És most lesz az a nyár, amikor...
Supermaxot kiadhatják valakinek.
Most ez az év jó volt, hogy megnézik, hogy kivel hogy tud játszani a LeBron, mert azért vannak tehetséges játékosok, a Kyle Kuzma, az Ingram, igen, akár Alonzóból is. És amúgy ügyesek is, a Rajon Rondo is egy nagyot játszott
Rondo
az idei szezonban.
Jó, igen.
Úgyhogy lehet, lesz majd azért fejtörés, de ha azt gondolják a Lakers vezetői, Magic Johnsonék, akkor az egész csapatot kisöpörhetik gyakorlatilag.
És szerintetek a Lakersnek hogyan lehet itt a jövőben összeállt itt egy playoff esélyes vagy bajnoki cím esélyes csapat?
Hát pont erről beszél, hogy még nem.
De nem, hogy nem. Jövőre azután 2-3 év, hogy mennyi esélyük lehet erre,
hát
mekkora a munka.
Hát azért LeBron se lesz fiatal, mert is 36
igen,
vagy 35
éves. Igen, én nem nagyon akarok kimozdulni a fotelszurkoló szerepköréből, és ilyen nagyon mély analízisbe, elemzésbe belemenni, de hogy hát igazából azt látjuk, hogy a Clevelandnél meg tudták csinálni, hogy a LeBron köré építettek egy csapatot, és döntőig jutottak elég sokszor. Az a különbség, hogy most nem keleten vannak, hanem nyugaton.
ami és az jóval erősebb.
És az most látszik a LeBronon is, hogy ez jóval erősebb látszik. Ezért érdekesek egyébként most ezek a meccsek, mert látszik, hogy a LeBront ez azért megviseli. Szóval ahogy visszautaljunk, lehetett tudni, hogy nem lesz egy jó szezonja a Lakersnek idén, de nagyon a LeBront az meg frusztrált. Most az egyik bírót dobta meg véletlenül valamelyik meccsen. Szóval, hogy ez most neki, mondhatjuk így, jó időpontban jött az, hogy megelőzte a Jordan, mert akkor tud erre koncentrálni, mert egyébként ez szerintem neki brutális nagy csalódás, hogy nincs benne
rá egyszerűen. Életében nem is tudom, hogy első lőszörne, vagy másodjára nem jutott playoffba.
Szóval, hogy ez neki egy teljesen új szituáció. Hát az elmúlt 10 évben ott volt.
És ez hogyan folyásolhatja be a karrierjét?
Miami-ben ott volt, Cleveland-el ott volt végig.
És előtte a Caps is biztos ott volt, még a Miami előtt a Cleveland-el szintén ott volt.
Úgyhogy csak most nagy kérdés, hogy ez okozhat-e törést a karrierjében, vagy hamarabb véget vetett-e neki, mert hogyha nincsenek sikerek, azért könnyebben el tud veszni egy motiváció egy sportolónál.
Nem, hát a LeBron az nem erről volt híres, hogy elveszíteni a motivációját, hogyha ő átkapcsolt, akkor ott playoffban is sokkal mindig más.
Más szint volt.
Más szint volt, tényleg. Inkább ez a durva, hogy most már mondanak olyanokat, hogy elemzők, hogy náluk nincs a top 10-ben a LeBron James az idei
szezonban. Hát azért az bátor.
Hát bátor, de hogyha végveszed, tele van nagyon tehetséges játékosokkal a mostani NBA, az Antetokounmpo, a Curry, a Harden, a Durant, a George...
Towns.
Igen, a Karl Anthony Towns is akár, akkor ott az Anthony Davis.
Davis.
Tehát aki nagyon most, tehetséges,
most
nem
pihizik,
egy jó,
igen, most pihenget. Kap egy szupermaxot jövőre.
Szóval, hogy nagyon sok, nagyon jó játékos van az NBA-ben jelenleg. És szerintem ez, tudod, most egy kicsit, Doncic, a rookie sztár, ez igaz az NBA-re, hogy nagyon jó ütemben termeli ki folyamatosan a jó tehetséges játékosokat.
Az amerikai sportokban, így általánosságban jó, ki van találva ez a rendszer, hogy
tehát
változatos, mindig más
nyer. Fociban nincs meg ez ennyire.
Hát igen, meg a NBA már azért most Európában is nagyon erősen betört. Most már láthatjuk, hogy nagyon sok ember csak önmagába a logókat hordja, mert annyira erős lett marketingileg is az NBA. És talán hamarabb tört be, sőt, biztosan hamarabb tört be, mint az NFL.
Úgyhogy, hát ugye pont a Michael Jordan miatt, szóval, hogy ő azért egy korszakváltó egyéniség volt, emiatt is az NBA történetében, mert behozta Európába az NBA-t.
Még abszolút, ő miatt hozták be az NBA-t.
Meg ugye Space Jam, és ugye nyáron forog a Space Jam 2, LeBron James-tel a főszerepben. Ezt azért mondjuk el.
De ő nem megy el baseballozni.
Nem tudom, mi lesz akkor hogy mondják ezt a bonyodalom a filmben. Mert a Jordan-t azt vissza kellett, ugye ez volt az film, hogy vissza kellett csalni.
Igen, hát lehet, hogy vissza kellett csalni Clevelandbe, vagy nem tudom.
Jó, de komoly lenne.
De milyen klasszikus lett ebből a filmből egyébként, milyen sokan szeretik.
Igen, most megpróbáljuk a másik részt, valószínűleg nem lesz olyan jó, mert pont emiatt volt ikonikus a Jordan féle is, hogy ott nem tudod színészkedni a Jordan.
Bohóckodott egyet.
Erről szól.
A LeBron meg lehet, hogy komolyan fogja venni ezt is. Kicsit tartok tőle.
El tudom képzelni. Azt ki tudja, kap egy Oscart. Jó, biztos, hogy nem.
Hát amúgy a Bryant az már kapott egy Oscar-díjat, a Kobe Bryant.
Jó, de az nagyon gyenge film.
Láttad?
Csak a kritikákat olvasom.
Az megnéztem. Egy dokumentum, és vagy egy rövid film, nem?
Egy ilyen animációs.
Egy ilyen animációs rövid film.
Dear Basketball. Hát most egy ilyen érzelmes.
És érdemelt Oscart?
Nem, tudom.
Magyarul nem.
Inkább az, hogy a Kobe Bryant megpróbált, ebbe is nyert. Nem tud hibázni.
Örüljünk neki. Na, de akkor menjünk tovább, mert ha már legendáknál tartunk.
Annyi, hogy most már abszolút érdemes figyelni az NBA-t. Tétmeccsek vannak,
lassan,
a rájátszásban.
Lassan playoff,
lassan körvonalazódik, hogy ki lesz az első kiemelt, a Milwaukee vagy a Golden State. Akkor meglepetések is vannak.
Megy az egyperegy és a nagy harc.
Zion Williamson, hogy melyik csapat tudja elvinni. És a Netsz az
rájátszás. Ki gondolta van az elmúlt 5 évben, vagy nem is tudom, már
vannak még csodák.
Hát de nagyon durva.
7. helyen állnak jelen pillanatban.
Úgyhogy most már ott tart az NBA, hogy laikus szurkolóknak is érdemes bele nézni a meccsekbe, hiszen lassan rájátszás tétmeccsek, komolyan veszik.
Ez abszolút, lehet, hogy én is majd egyre több NBA meccset fogok nézni.
Érdemes.
Új a sportág. Csak tartok tőle, hogyha nagyon sok NBA meccset megnézek.
Jó idő, egyre többen mennek majd ki a szabadtéri pályákra. Hardennek a cseleit próbálgatják. Antetokounmpo zsákolásait.
Szoktad próbálni, Erik?
Hát kéne próbálgatni.
Trambuliról?
Vagy nem a zsákolást, a kis izét.
Ja, a kis Euroflop-ek.
Ja, azt hiszem, a zsákolást. Azt megnéztem volna, hogy nem zsákolás.
Ankle breaker-eket.
Lebronos betöréseket?
Na mindegy.
Meg egy jó.
Meg a csukott szemes három pontosokat köri.
Fú, ne is mond. Réjel ennek ezt a 180 fokos hárosát.
Ahogy itt is volt a All-Star hétvégén.
Ahogy úgy azt.
Na de akkor most lépjünk tovább a teniszre, mert ott is egy legendát mindenképp meg kell említenünk, Roger Federert, aki megszerezte a 100. ATP tornáját. Hát egészen hihetetlen ez a úriember.
Hát ez tényleg hihetetlen nagy dolgot érte a Federer, már csak Jimmy Connors előtte 109 torna győzelemmel. Hát nehéz szavakat találni, mert végül is élő legenda, de még mindig profi, és nagyon komoly szinten
játszik. És azt már egy 5 éve kérdezünk, mikor vonul vissza.
És nagyon lehet szurkolni a Federernek. Igen. Tehát, hogy egy olyan karakter ebben a teniszsport.
Mennyire nem szerették egy 10 éve, mikor a csúcson volt. Sokan, hát, nagyon sokan nem
igen,
szerették.
De egy igazi családmodell vannak. Jó.
Hát egy példaember.
Példakép.
Hát ezt így nem
és
tudom
megmondani. És amit a Schlussmann?
Hát, amit a médiából kisugároz, az, az alapján igen.
És emiatt lehet is neki szurkolni.
A Schlussmann, hogy az ellen nyerte meg az 100. torna győzelmét, Tsitsipas ellen, aki ellen kikapott az Ausztrál Openen a legjobb 16 között, tehát egy visszavágóval ez
van
még egy kis revans.
Igen.
Ja.
De tényleg ez nagyon nagy szó, kezdődik lassan a tavaszi szezon, jön a Garros, oda indul Federer valószínű életében utoljára, Roland Garroson majd, meg addig is még lesz pár felvezető torna, szóval most ki, ő most nagyon pörög.
Hát
meg jó formában
mit
is
mit gondoltok,
van.
Még meddig láthatjuk ezt a kiváló teniszezőt játszani? Még hány év lehet benne, mert ezt már jó pár éve kérdezzük.
Hát mert már 10 éve visszavonultatták,
hát
meg 5 éve is.
Még benne lehet, még mindig 3 év akár? Hát, az kicsi soknak tűnik.
Tokióig szerintem biztos kihúz, amivel szerződése van az Uniqlo-val.
Uniqlo, igen.
Ezért addig szerintem neki játszani fog, de hogy utána fog-e, lehet, hogy utána Bázelben visszavonul hazai pályán, ezt még nem tudni. Ez azt mondta pár éve ezelőtt, hogy akkor fogja abbahagyni, ha a családjának arra lesz szüksége, ha a gyerekeinek arra lesz szüksége, és a feleségének arra lesz szüksége.
Igen, de hogy még nem beszéltünk egyértelmű hanyatlásról a Federer.
Még nem, még nem lehet.
Még mindig negyedik a világranglistán, és csak azért, mert hamar kiesett az Ausztrál Openen.
Egészen elképesztő. Hát már csak a 7 eseménye van hátra, amit úgy döntöttünk, hogy annyira jó az most a Bajnokok Ligája a héten, nagyon. Hogy muszáj azt ajánlanunk nektek, mert egészen extázisban voltunk a főleg az Ajax meg a United mérkőzés után.
De hát reszkedhet Barcelona.
Hát igen, és ráadásul a Lyon minden poént félretéve abszolút így van, mert a Lyon már a csoportkörbe a Manchester City-t kétszer is megviccelte, most képes volt hazai pályán egy döntetlen a Barca ellen, úgyhogy nem rúgott gólt a Barca. Ha a Lyon esetleg megszerezné a vezetést Katalóniában, az azért nagyon izgalmas mérkőzés lehetne. Hát kérdés, hogy folytatódik-e a BL-ben ez a csodák csodája?
Reméljük, mert azért komoly meccsek lesznek. Játszik a City, a Juve az Atletico-val. Hát és ugye a Bayern München,
és a Bayern-Liverpool is egy nagyon izgalmas csatának ígérkezik.
Lesznek itt jó meccsek.
Hát ugyanis, hogy mindenképp ajánljuk nektek a BL-t, mert eddig ez egészen varázslatos, és bízunk a jó folytatásban. Nagyon köszönjük, hogy minket hallgattatok. Jövő héten is számítunk rátok, és lehet, hogy nagyon különleges hatás fog jönni, de erről nem mondunk el semmit. Ráadásul új időpontban van a műsorunk, vagy szombaton maradt a 11-től 12-ig, de vasárnap este 7-től 8 óráig a csúcsidőben tudtok minket hallgatni, és ajánljuk a műsorunkat, hallgassátok sok szeretettel.
Ajánljuk magunkat.
Jó rét, jó reklám, közmondás.
Köszönjük, sziasztok.
Sziasztok!
Búcsúzik a Tribün csapata.
Sziasztok!
Ez volt a Tribün, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké.
Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.